Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Ilyenkor zsúfolásig tele szokott lenni az imaházunk, de sajnos most a Covid miatt egy más módot választottunk. A vendégeinket, illetve akik valamiben szolgálnak, őket kértük meg, hogy legyenek itt jelen, testben, és nagyon sokan vannak, az egész gyülekezet tulajdonképpen most az online közvetítést nézi, úgyhogy őket is nagyon nagy szeretettel köszöntöm, illetve különösen a bemerítkezőket és a vendégeket. Örülünk, hogy eljöttek és itt vannak közöttünk. Mielőtt az alkalmat megkezdjük, néhány biztonsági intézkedést elmondok, hogy majd az alkalom után is ezt gyakoroljuk. Igyekezünk használni a kirakott kézfertőtlenítőket, próbáljunk meg távolságot tartani, ez a másfél méteres távolság, használjuk a maszkot, és próbáljunk meg tartózkodni a testi érintkezéstől. Hát ez nagyon nehéz, de sajnos ezt meg kell tennünk. Az alkalom után lesz majd egy kis szeretetvendégség. Ezt úgy oldottuk meg, hogy mindenki fog külön kapni majd egy kis üdítőt, vagy ásványvizet, illetve ami ilyen kis étel lesz, azt pedig kompakt helyeztük el, hogy lehetőleg a legbiztonságosabb legyen. Úgyhogy kérjük, hogy mindezeket tartsuk be majd így az óvatosság kedvéért. Most nem sokára egy éneket fogunk meghallgatni, illetve részt is veszünk benne, dicsérni fogjuk a mi Urunkat, amiben egy olyan dolgot tehetünk, hogy Isten jelenlétébe megyünk. Hisszük azt, hogy ezt a világot az egy igaz Isten teremtette. És ővele kapcsolatba kerülhetünk bárhol, nem kell, hogy egy épületben legyünk. Az a lényeg, hogy ott tudunk kapcsolatba lenni vele, ahol őt keressük a mi lelkünkben. Úgyhogy erről ezért fogjuk most ezt az éneket énekelni, hogy egy picit most tegyük félre a mi gondjainkat, dolgainkat, és figyeljünk oda a mi Istenünkre. Kérek mindenkit, hogy álljunk most föl. Egy imádsággal megkezdem az alkalmat, és utána pedig énekeljük tiszta szívből ezt az éneket. Úr Jézus Krisztus, hálát adunk neked, hogy eljöhettünk most a te házadba, itt lehetünk a te jelenlétedbe. Köszönjük neked ezt a különös, különleges ünnepi alkalmat. Kérünk téged, hogy szólj hozzánk. Vágyunk arra, hogy megértsük a te vezetésedet, a te üzenetedet, és szeretnénk együtt örülni mindazokkal, akik most elkötelezik magukat te melletted. Ámen.
Amen. Üdvözlök én is mindenkit, és arra hívlak titeket, hogy dicsérjük együtt az Urat.
És mindazt kiáltják, túl kicsi vagy ehhez, nem, én nem hiszem, tudom is, hogy nem, bármit legyőztem. Dávidé, olyan most szívem, bátran bízom nevedben, mint Dávidé. Soha nem hagy el. Soha nem gyengül el. Veled járok én, szívem megmélyén, teljes békában, ha elfáradok. szívem, bátran bízom nevedben, mint Dávidé. Olyan rossz hitem, az óriás már a kezemben, mint Dávidé. Mint örökké, olyan veled győzelmem. Legyen áldott, legyen áldott a seregek ura. Legyen áldott, legyen áldott az erőssége, ki soha-soha nem hagy el. Oh, oh, oh. És nincsen hozzáfogható. Minden óriás előtte úgy eltűnik, nem látható. A mi Istenünk hatalmas, és nincsen hozzáfogható. Ennek körül úgy szívem volt, azt el nem mondható. Mi Istenünk hatalmas, és nincsen hozzáfogható. Minden óriás előtte úgy eltűnik, nem látható. A mi Istenünk hatalmas, és nincsen hozzáfogható. Ennek körül úgy szívem, hogy az el nem mondható. Legyen áldott, legyen áldott a seregek ura. Legyen áldott, legyen áldott az erőm szíka, ki soha-soha nem hagy el. Oh, oh. Legyen áldott a seregek ura. Legyen áldott, legyen áldott az erőssége, ki soha-soha nem hagy el. Oh, 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 oh. Ki soha nem gyengül el.
Mai napon az apostolok cselekedeteiből szeretnék egy történetet, igazából nem is történetet, hanem egy embernek a védekezését, a bizonyságtételét elmondani. Ebben az évben a gyülekezetünkben az apostolok cselekedeteit tanulmányozzuk hétről hétre. Ez egy jó hosszú könyv a Biblián belül, ami Jézus Krisztusnak a kereszthalála és a feltámadása utáni időszakról szól. Tulajdonképpen arról, hogy hogyan is terjedt el a kereszténység a Római Birodalomban, és hogyan indultak a tanítványok ezen az új úton. Ott tartunk most a történetben, hogy Pál apostol elindult több missziós út után Jeruzsálembe. Isten lelke vezette őt, érezte az ő lelkében, hogy oda kell mennie, bár voltak proféták, akik mondták neki, hogy igen, Jeruzsálemben nyomorúság fog rá várni, meg fogják kötözni, de azt mondta Pál, hogy őt ez nem zavarja, mert ő szeretné betölteni azt a célt, amit ő kapott az Istentől. És ott érkezünk meg most a történetben, hogy Pál apostolt már elfogták, A tömeg szeretné őt meggyilkolni, mert a zsidó emberek úgy gondolták, hogy az ő hitüket támadja, és nem tetszett nekik Krisztusnak az üzenete, de a római vezetőtől Pál kapott egy lehetőséget arra, hogy szóljon az egybegyűltekhez. És hát itt kapcsolódunk a történetben. Aki szeretné esetleg követni az apostolok cselekedete 22. részt, olvasom. Fogok olvasni belőle, utána néhány szót szólni, és így fogunk haladni. Tehát így szól Pál. Én zsidó ember vagyok, a cilíciai Tarszuszban születtem, de ebben a városban növekedtem fel. Gamáliél lábainál kaptam nevelést, az ősi törvény szigora szerint, és én is így rajongtam Istenért, ahogyan ma ti mindnyájan. E tanítás követőit halálra üldöztem. Megkötöztem, és börtönbe juttattam férfiakat is, meg nőket is. Tanúm erre a főpap és a vének egész tanácsa, akitől levelet is kaptam a testvérekhez, és elmentem Damaszkuszba, hogy az odavalókat is megkötözve hozzam Jeruzsálembe, hogy megkapják büntetésüket. Pál tehát elmondja, hogy ő neki milyen is volt a korábbi élete, az előélete. És arról beszél, hogy igazából az ő foglalkozása, mondhatnánk, vagy a legfőbb célja az volt, hogy Krisztusnak a követőit lehetőleg hát vagy kivégeztesse, vagy börtönbe juttathassa, tehát mindazokat az embereket, akik Krisztust akarják követni, valahogy a háttérbe szorítsa. Azt is elmondja, hogy Gamáliel volt az ő tanítója, ez az akkori kor egyik leghíresebb és legkiválóbb tanítója volt, és úgy is mondhatnánk, hogy ő harcolt a kereszténység ellen. Ugye Pál apostolt nem így ismerjük, mert ha valaki meghallja ezt a szót, hogy Pál apostol, ha nem is annyira tájékozott esetleg a Bibliába, vagy a vallási dolgokban, azért tudja, hogy hát ő valamilyen komoly keresztény ember volt. És furcsa azt hallani, hogy hát ő tulajdonképpen egy keresztény üldöző volt. Van ez a mondás, hogy Pál fordulás, innen ered ez, hogy arra szoktuk ezt mondani, amikor valami nagyon nagyot fordul egy embernek az élete, amikor valami különleges nagy változás történik. Hát Pál életében igen nagy változás történt, hiszen a Krisztusnak a fő üldözőjéből lett Krisztusnak a legfőbb támogatója. Egy ilyen emberről beszélünk, és amit szeretnék itt leginkább aláhúzni, hogy az, aki egyszer igazán találkozik Jézus Krisztussal, az utána már nem tud ugyanaz az ember lenni. Pál apostolról sehol nem olvassuk, miután találkozott volna Jézus Krisztussal, hogy ő még visszatért volna a régi életébe. Hogy gondolkozott volna, hogy hát kipróbálom ezt a kereszténységet, aztán meglátjuk majd, hogy milyen, aztán ha nem jön be, akkor legfeljebb majd újra megyek és tanítok a zsinagógában. Nem. Pál apostolnak teljesen radikálisan megváltozott az élete, és ő már nem tudott visszatérni a régi életébe. Voltak nehézségei, ha valaki végigolvas az apostolok cselekedeteit, tudja, hogy sokszor életveszélybe volt, megverték, de mégis azt mondja, hogy ő ezt az életet választotta, mert egy különleges személlyel találkozott. Hát úgy folytatódik a történet, hogy miközben tehát Pál ment Damaszkuszba, hogy az ottani keresztényeket megtámadja, kivégezze, úgy folytatódik a történet, hogy útközben, mondja Pál, amint déltájban közeledtem Damaszkuszhoz, hirtelen vakító fényesség sugárzott le rám az égből. A földre estem, és hangot hallottam, amely így szólt: Saul, Saul, miért üldözöl engem? Saul Pálnak a másik neve volt, tehát Pálról van itt szó, és egyszer csak történt valami váratlan dolog Pállal. Földre került, és valahogy, valami módon a lelkében, de egyértelműen meghallotta Jézusnak a hangját, és Jézus kérdezett tőle valamit. Azt kérdezte tőle, hogy miért üldözöl engem? Pál apostol elég egyértelműen üldözte Krisztust, bár igazából ő nem Krisztust üldözte, hanem a Krisztus tanítványait, de mégis Krisztus azt mondta, hogy aki az én tanítványomat üldözi, az engem üldöz. Ott ez teljesen tiszta dolog volt. Szeretném azt mondani, hogy ma is nagyon sok ember üldözi Krisztust. Úgy is föltehetném a kérdést, hogy ha most itt vagy, és és még nem kötelezted el magad Krisztus mellé, akkor, hogy mi a bajod neked Jézus Krisztussal? Mi a probléma Istennel? Amikor szoktam beszélgetni emberekkel, akik nem követik így Krisztust, szoktak mondani ilyesmit, hogy hát, hogyha van Isten, akkor hogy engedheti meg például ezt a sok nyomorúságot, sok szenvedést, vagy miért van az, hogy én kértem tőle valamit, és igazából nem adta meg, és én boldogtalan vagyok, mások többet kapnak. Rengetegféle vádpontunk van az Isten felé. Mindenkinek más-más. Sokszor olyan emberrel is találkozom, ha azt mondja nekem, hogy hát ő nem hisz Istenbe, de azért elmondja, hogy hát mégis, ha létezne Isten, akkor azért őt zavarja, hogy hát milyen borzasztó ez a világ, és hogy hát hogyan lehetséges. És érzem a lelkében, hogy mintha valamennyire azért hinne benne, hogy létezik, de mégis azt mondja, hogy hát ő neki baja van az Istennel. És vannak olyanok is, akik úgy vannak az Istennel, hogy hiszik, hogy ő létezik, de haragszanak rá. A Bibliában is olvasunk ilyet. Jónás próféta könyve úgy fejeződik be, hogy azt mondja Jónás Istennek, hogy mind halálig haragszom, mert elege van abból, hogy ő milyen életet kapott. Tehát, hogy lehet haragudni az Istenre. Miért szoktunk haragudni az Istenre? Mert nem olyan életünk van, amit mi elképzeltünk magunknak. Hát Pál apostoltól megkérdezte Jézus, hogy miért üldözöl engem. Mit is jelent egyébként egyáltalán a hit, mert ugye mondtam, hogy valaki úgy van vele, hogy ő nem hisz Istenbe, de mégis haragszik Istenre, vagy valaki tényleg nem hisz Istenbe, vagy valaki azt mondja, hát ő hívő, mert elhiszi, hogy az Isten létezik. Ez a könyv, a Biblia a hitről egészen másképpen beszél. Nem ott van a választóvonal, hogy az a hívő, aki elhiszi, hogy van Isten, és az a nem hívő, aki meg nem hiszi el. Hanem ebben a könyvben ott van a választópont, hogy a hit szónak egyébként van egy másik jelentése, a bizalom. Ha valaki bízik az Istenbe, és rámeri bízni az egész életét, na arról mondja a Biblia, hogy ő egy hívő ember. És aki elhiszi, hogy van Isten, de nem meri rábízni az életét, sőt, esetleg még haragszik is, arra azt mondja a Biblia, hogy te még nem vagy hívő ember, nem vagy Istenben bízó ember. És Jézus most megragadta Pált, és megpróbálja magához szeretni. Megpróbálja átformálni ezt az embert. Pál folytatja az ő védekezését, bizonyságtételét, és azt mondja, hogy én pedig, mondja Pál, megkérdeztem, ki vagy Uram? Ki vagy, aki szóltál hozzám? És ő így válaszolt, én vagyok a názáreti Jézus, akit te üldözöl. Akik velem voltak, a fényt ugyan látták, de a velem beszélő hangját nem hallották. Nagyon érdekes dolog, hogy Pál elkezdett Jézussal beszélgetni, és akik meg ott voltak, azok nem értettek ebből mindent. Sokszor vagyunk így, hogy látunk egy embert, hogy látjuk, hogy valami történik benne, elkezdi keresni az Istent, de mi nem értjük, hogy mi történt, mi csak a külsőségeket látjuk. Ugyanez volt itt is, hogy Pálnak a mellette lévő emberek nem hallották, hogy mi történik, de Pál egyértelműen elkezdett beszélgetni Jézussal, és megkérdezte, hogy egyáltalán ki vagy, és Jézus bemutatkozott neki. És szeretném azt mondani, hogy az, amikor valaki krisztusi útra tér, és itt nem arról beszélek, hogy vallásos lesz, hogy baptista lesz, vagy református, vagy katolikus, vagy bármilyen, hanem amikor azt mondja, hogy ő keresztény lesz, a keresztény szó azt jelenti, hogy Krisztus követő, az mindig valamilyen természet fölötti különleges találkozást jelent. Pálnál itt fizikai jele is voltak ennek, de nagyon sokaknál a lelkükbe zajlik ez a történet, de a lényeg az, és ez tulajdonképpen a kereszténységnek a központja, hogy mit gondolunk Krisztusról. Sokan mondják nekem, hogy ők hisznek Istenbe, de ez a Krisztus dolog, ez ő nekik, ez nem jön be, nem értik. Hát van az egy Isten, az oké, okay, minden, de hogy Krisztus az nem. És szeretném mondani, hogy a Biblia, Istennek az üzenete, az azt mondja, hogy az a nagy kérdés, hogy te mit gondolsz Krisztusról, hogy ki volt ő? 2000 évvel ezelőtt volt egy Jézus Krisztus nevű ember, amit egyébként a világi történetírók sem mondják, hogy ez nem így történt, sőt, írnak róla, aki az életét adta, úgymond, a világért, ő ezt állította, a kereszten meghalt, és a korabeli beszámolók szerint feltámadt. Mit gondolsz te erről? Ezen áll vagy bukik a dolog? Azt gondolom, hogy azok az emberek, akik találkoztak vele, a 12 tanítvány találkozott Jézussal a halála után. És ők egyébként a 12-ből 11 az életét is feláldozta azért, hogy ez így volt. Próbálták nekik azt mondani, hogy figyelj, ez butaság, hát nem támad föl Jézus, hagyjátok abba ezt az egészet, de őket nem lehetett rábeszélni, mert ők találkoztak Jézussal, és ők biztos voltak ebben, és azt mondták, hogy ők erre akarják föltenni az életüket. És kérdezem én, hogyha te biztos lennél abban, hogy 2000 évvel ezelőtt Jézus Krisztus, azaz Isten küldöttje volt, sőt, Isten fia volt, a Szent Háromság egyik személye, akkor nem mondanád azt, hogy hát akkor nincs fontosabb dolog ebben a világban, mint hogy őt megismerni, az ő üzenetét megismerni, és hogy valahogy megérteni, hogy mit szeret. Sok dolog érdekli az embert. Engem érdekelnek például a vulkánok, meg hogy alakult ki a Föld, meg stb. De ez semmi ahhoz képest, hogyha tényleg igaz, hogy az Isten, aki teremtett mindent, elküldte a fiát, itt volt, és ő üzenetet hozott, és ő az életét áldozta, akkor azt mondom, hogy emögött minden elveszti a jelentőségét, és Pál itt találkozott Jézussal, és itt történt az ő életének a megváltozása. Úgy folytatódik a történet, vagyis hát Pálnak a beszámolója, hogy azt mondja, hogy ezt kérdeztem akkor, mit tegyek, Uram? Az Úr pedig azt felelte nekem, kelj fel, menj Damaszkuszba, és ott megmondják neked mindazt, amit tenned kell, amit Isten felőled elrendelt. Mivel pedig annak a fényességnek a ragyogása miatt nem láttam a velem lévők kézenfogva vezettek, úgy mentem be Damaszkuszba. Egy bizonyos Anániás pedig, aki törvény szerint élő kegyes férfi, aki mellett bizonyságot tesznek az ott lakó zsidók mind, eljött hozzám, elém állt és így szólt, testvérem Saul, láss! És én abban a pillanatban ismét láttam és rátekintettem. Gondoljuk el ezt a helyzetet, hogy itt van Pál, Saul, aki az egyik legjelentősebb zsidó ember volt. Ő azt csinálta, amit ő akart, harcolt, küzdött, tulajdonképpen mindenem megvolt. És egyszer csak ott találja magát, hogy megy éppen ezt a tevékenységet folytatni, földre kerül, nem lát, megvakul, azt hallja, hogy majd mindjárt meg fogják neked mondani, hogy mit csináljál, oda jön egy valaki, azt mondja, hogy kövess engem, és akkor ő megmondja neki, hogy most mit is csináljon ő. Hát gondoljunk el, hogy mennyire szeretjük mi, akkor valaki megmondja nekünk, hogy most akkor mit csináljunk. Hát mi azt szeretjük, amikor azt csináljuk, amit mi akarunk. Hogy Pálnak ő egy nagyon erős ember volt, egy nagyon különleges ember volt ebbe az értelemben, ez egy nagyon nagy sok lehetett, hogy eddig az volt, hogy ő volt itt a főnök, és most pedig földre került, megvakult, és akkor azt olvassuk, hogy majd megmondják neked mindazt, amit tenned kell, amit Isten felőled elrendelt. Na hát azért álljunk már meg, mi az, hogy Isten felőlem elrendelt? Hát azért én hadd mondjam már meg, amit én szeretnék csinálni. Így vagyunk ezzel a dologgal. Még esetleg Istennek megengedjük, hogy hát esetleg ő neki lehet valami gondolata, de ezért haragszunk rá, ha nem az, amit mi szeretnénk. De az már tényleg túlzás, hogy ide küld nekem valami jött-ment embert, és akkor majd ő fog engem itt meggyógyítani, meg majd megmondani, hogy én mit csináljak. És nézzétek meg, hogy Pálnál semmit nem látunk ebből. Pál egy nagyon kemény, nagyon erős, büszke emberből, itt egy pillanat alatt egy alázatos ember lett. És nem volt neki ez probléma. Amikor megismerte Krisztust, és rájött, mert ugye a zsidóságnak már nagyon régen meg volt ígérve a messiás, és rájött, hogy hú, hát Jézus az Isten küldöttje, és hogy én teljesen tévúton jártam, akkor ő megalázkodott, és kapitulált. És azt mondta, hogy ez semmi probléma. Oda ment, meghallgatta ezt az Anániást, és megértette, és figyelt rá, hogy mi is az Istennek a terve. Azt szeretném itt aláhúzni nagyon, hogy Istennel való találkozás lehetetlen büszke emberként. Jézus azt mondta a büszke embereknek, akik azt mondják, hogy na hát ők tudják, hogy ők mit csinálják, meg őnekik egyébként bűneik sincsenek, meg egyébként is a világnak a nagy része sokkal bűnösebb náluk, hogy azt mondta, figyelj, semmi gond, ha te egészséges vagy, akkor neked nincsen szükséged orvosra, akkor nincs szükséged rám. Annak van szüksége Krisztusra, aki rájön, hogy ő teljesen tévúton járt. Pálnak mondjuk könnyű dolga volt, mert ő aztán tényleg teljesen tévúton járt. Mi még mondhatjuk, hogy hát azért mi egész jó emberek vagyunk, meg úgy igyekszünk, meg stb. De Isten azt mondja az igéjébe, És akár olvashatok végig az evangéliumokat, hogy nincs olyan ember, aki igazán jó úton tudna járni, hanem mindenki rászorul Krisztusnak a kegyelmére. Ha megalázkodsz az Isten előtt, és azt mondod, hogy fú, Istenem, kapitulálok, letérdelek, tényleg nem jó úton jártok. És úgy vágyom arra, hogy megtudjam, hogy mi a te akaratod az én életemre, akkor elindul a te új életed. Úgy folytatódik a történet, hogy ő pedig, mármint Anániás, ezt mondta nekem: atyáink Istene választott ki téged, hogy megismerd az ő akaratát, hogy meglásd az igazat, nagy ível, tehát az igazat, Krisztust, és hangot hallj az ő ajkáról. Mert az ő tanúja leszel minden ember előtt arról, amiket láttál és hallottál. Azt mondta tehát Anániás Pálnak, hogy Istennek az a rendelése feléd, hogy megismerd az ő akaratát. Hát kérdezem, hogy szeretnéd megismerni Istennek a rád vonatkozó akaratát, vagy azt mondod, hogy ez téged nem érdekel. Persze mondhatod azt is, hogy nem is hiszel az egészbe, akkor ez van tényleg. De ha van Isten, ha tedd fel ezt a kérdést, hogyha van Isten, akkor nem érdekel téged, hogy Isten mit szeretne? Mert azt mondja ez a könyv, hogy Isten mindenkinek, mindenki számára van egy személyes akarata. Azt is mondja Anániás, hogy Istennek az is az akarata, hogy meglásd az igazat. Meglásd Krisztust. Hogy Krisztus neked ne egy valaki legyen. Sokszor meg szokták kérdezni, hogy mit gondolunk Krisztusról, valaki ezt mondja, hogy proféta, valaki ezt mondja, hogy nagy tanító volt, valaki ezt, ezt is hallottam, valaki ezt mondja, hogy UFO volt, vagy nem tudom. Tehát sok mindent mondanak az emberek, de azt mondja, az Isten igéje, a Biblia azt mondja, hogy Jézus Krisztus az igaz volt, ő volt maga az igazság. És hogy őt meglássad. És onnantól kezdve nem fog már érdekelni, én nem tudok válaszolni arra, hogy miért van ez a sok nyomorúság itt a Földön. De egy dologban biztos vagyok, hogy ezért Istent nem okolhatom. Maximum magamat, meg az emberiséget, hogy nem őt követjük. Aztán azt is mondja Anániás, hogy vezetést fogsz tapasztalni. Hogyha átadod az életedet Krisztusnak, akkor Krisztus fogja vezetni az életedet. Azt mondja egy másik helyen a Biblia, hogy hogyha Istennek tetszik a te életed, hogy te követni akarod őt, akkor ő fogja irányítani a lépéseidet. Egy csodálatos dolog. És végül a legfontosabb, azt mondja, hogy tanúm leszel. A keresztények, és minden keresztény, függetlenül milyen vallásban van, felekezetben van, a legfőbb dolga az, hogy tanúskodjon Krisztusról. Hogy azt tudjam mondani, amikor bemutatkozok valakinek, hogy jó napot kívánok, tudja, én vagyok az az ember, akiért Krisztus a kereszten meghalt. Persze, sok mások is vannak, de engem az nem érdekel. Én vagyok az, és tudom, hogy engem Krisztus megmentett, és én őróla szeretnék tanúskodni, és szeretném elmondani, hogy ha ő neki átadjuk az életünket, akkor megváltozik az életünk. Szóval Anániás ezt mondta Pálnak, és az utolsó mondat, amit ma szeretnék olvasni ebből a történetből, azt mondja Anániás Pálnak: most tehát miért késlekedsz? Kelj fel, keresztelkedj meg, mosd le bűneidet, segítségül hívám az Úr nevét. Megkérdezi Anániás Páltól, hogy miért késlekedsz? Úgy tűnik, hogy lehet késlekedni. Úgy tűnik, hogy van benne, ebben az egész dolgban van nekünk is egy pici részünk. Tulajdonképpen Isten, aki becserkész bennünket, Isten, aki szól hozzánk, de egy dolgot meghagyott nekünk, mert ő nem bábukat teremtett. Ő azt mondta, hogy ő úgy szeretne velünk kapcsolatban lenni, hogy mi az saját akaratunkból döntünk mellette is. Igen, azt megkérdezte Anániás, hogy Pál, te szeretnél Krisztus követője lenni? Ne késlekedjél! És Pál azt mondta, hogy igen, szeretnék, és azt mondja, hogy tudom ezt kifejezni? Azt írja a Biblia, hogy keresztelkedj meg. Egy kicsit szeretnék erről beszélni, mert most fog mindjárt ez történni. Ugye a magyarban van nem sok nyelvet, nem hallottam még olyan nyelvet, ahol egy külön szó van erre, mert a legtöbb nyelvben a keresztelést azt úgy mondják, hogy alámerítés. Ez egy görög szó, a baptizó, és azt jelenti, hogy alámeríteni valamit, és mondjuk az angolban is például baptize van, de a magyarban van ez a keresztelés, és kicsit megzavar bennünket, mert mintha valami a kereszthez lenne ennek valami köze. De ez igazából azt jelenti, és a lábjegyzetben egyébként ott van a Biblia a magyar szövegben is, hogy ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy merítkezz alá a te bűneidnek a bocsánatára. Így tudod kifejezni a Krisztushoz való tartozásodat. Az új szövetség nem sok ilyen liturgiai elemet mond. Tulajdonképpen kettőt. Az egyik a bemerítés, a másik meg az úrvacsora, amit tanít nekünk, mert ezek nagyon kifejezőek. Tulajdonképpen, amikor majd a bemerítkezőit bent tesz a vízbe, és lemerül a víz alá, az azt fogja kifejezni, hogy az ő régi élete az eltűnt, meghalt, és most eltemetjük tulajdonképpen, így mondja a Biblia, hogy eltemetjük a régi életét, és amikor följön a víz alól, az meg azt jelképezi, hogy Istentől kapott egy új életet. Tehát szeretném mondani mindenkinek, hogy a mai napon Imrét, Abigélt és Balut, az ő régi énjüket most eltemetjük, és már ne keressétek őket többet, ugyanígy fognak kinézni, meg nagyon hasonlóan fognak viselkedni, meg stb., de mégis bennük valami teljesen megváltozott, mert találkoztak Krisztussal, és már nem lesznek ugyanazok, mint régen voltak. Én is találkoztam sok barátommal, és így szoktak, így még keseregni szoktak, hogy hát én már nem ugyanaz vagyok, mert melyik csibészkedtünk, meg milyen jókat káromkodtunk, meg stb. Én nem tudok velük egy kicsit káromkodni, ha akarnék, de nem éreznék, hogy ez nem ugyanaz. Nem ugyanaz, mert megváltoztam. Szóval a bemerítkezésben ezt fejezzük ki, és még annyit szeretnék elmondani, hogy Jézus fejezte ki először felénk az ő elköteleződését, szintén a bemerítkezésbe, ugyanis a Bibliában van egy történet, hogy amikor Jézus színre lépett, akkor volt egy próféta, Keresztelő János, aki hívta a zsidó embereket, hogy aki úgy érzi, hogy bűnös, és szeretné rendezni a bűneit Isten, az jöjjön és merítkezzen be. Az egy másik fajta bemerítkezés volt, és Jézus beállt a sorba. És odaért Keresztelő Jánoshoz, és kérdezte János tőle, hogy hát, már ne haragudj, de hát, hogy te miért jössz ide? Mert János tudta pontosan, hogy Jézus bűntelen. Azt mondta, hogy nekem kéne inkább általad bemerítkezni. És Jézus azt mondta, hogy engedj engem, mert én így szeretnék betölteni minden igazságot. Jézus azért álltott a bűnös emberek, egy hosszú sor volt, a Jordánba merítkeztek be, mert ki akarta fejezni, hogy ő a bűnös emberekkel közösséget vállal. Ő nem az igazakért jött, ő nem a palotákba akar bemenni, és nem a gazdagokkal akar lenni, meg azok, akik azt gondolják, hogy nekik minden rendben az életükben, hanem azok, akik nyomorúságban vannak, bűnökben vannak. Bár ő nem volt bűnös, de közösséget vállalt. És most, amikor Abigail, Imre, Balu ezt megteszi, akkor tulajdonképpen ők válaszolni fognak Krisztusra. Krisztus őre feléjük már 2000 éve kifejezte ezt. És amikor ők találkoztak az Úrral, akkor Krisztus hívta őket. És ők, amikor ezt most vállalják, akkor kifejezik, hogy igen, Uram, én is szeretnék a te követőd lenni. Amikor majd lent lesznek a víz alatt, akkor gondoljunk arra, hogy igen, eltemettük az ő régi énjüket. Néha elő fog még jönni egy-egy rossz dolog, meg stb. Tehát nem azt jelenti, hogy már tökéletesek lesznek, de valami mégis megváltozott, nem lesznek ugyanazok. És amikor feljönnek a víz alól, gondoljatok arra, hogy igen, egy új életet kaptak Krisztustól. És úgy fejezi be ugye Pál, tehát hogy azt mondta nekem Anániás, hogy keresztelkedjek meg, merítkezzek be, és mossam le a bűneimet, segítségül hívva Jézust. A Biblia azt mondja, hogy a legnagyobb problémánk az egész világnak nem a globális felmelegedés, nem a vírus, vagy a migráció, vagy bármit maradt, a szegénység, hanem a bűn. A bűnök, amik a mi lelkünket nyomják. Ezt azt hiszem senkinek nem kell elmondanom, mindannyian tudjuk, hogy amikor valami rosszat csinálunk, akkor zavar minket. Különböző technikák vannak erre, hogy hogyan lehetett megszabadulni. Körülnézünk, nézünk sokkal bűnösebb embert, és akkor megnézünk, hát azok még bűnösebbek, úgyhogy ez nem olyan vészes, ez is egy jó technika, de igazából nem segít. Vagy azt is mondhatjuk, hogy igazából mi is az a bűn? Hát igazából nem is tudjuk, hát lehet ezen viszonylagos. Ezt is próbálhatjuk magunknak mondani, ez se segít. A lelkünk mélyén tudjuk, hogy valahogy meg kéne szabadulni tőle. És Jézus azt mondja, hogy ha hitet vallotok mellettem, és megvalljátok a bűneiteket, akkor szabadok lesztek. Hát ez fog történni most, hogy három testvérünk, három ember, aki találkozott Krisztussal, ezt, ami már az ő életükben megtörtént, ezt most kifejezik így ebben a bemerítkezésben is. De mielőtt erre most sor kerültünk, szeretnék egy imádságot elmondani. Szeretnék kérni mindenkit, hogy az ő lelkébe figyelj azt az imát, amit én mondok. És hogyha azt mondja, hogy igen, én is így gondolom, és akkor a végén mondja nyugodtan, akár hangosan, akár magában, hogy ámen. Vagy ha azt mondja, hogy hú, hát ez érdekes, szép volt ez az imádság, de én még nem gondolom ezt teljesen így, akkor kérlek, gondolkozz el rajta, hogy nem kéne Krisztushoz menni a bűnökkel. És tegyél egy próbát, hogy vald meg a bűneidet Krisztusnak, és hidd el, hogy a lelkedben meg fogsz szabadulni. Úgyhogy hajtsuk meg most a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, hálát adunk neked azért, hogy te ott hagytad a menny dicsőségét 2000 évvel ezelőtt. Lejöttél ide a földre, pusztán azért, hogy hogy bennünket megmentsél, hogy megszabadítsál a bűnnek a terhétől. Köszönjük neked ezt, és köszönjük, hogy ezt ingyen adod, hogy nekünk semmit nem kell csinálnunk, nem tudjuk ezt kifizetni, megszolgálni, hanem csak elfogadni tudjuk. Uram, jövünk most eléd, letesszük a bűneinket, eléd, megvalljuk a bűneinket, egyenként személyesen, ami előttünk van, és mondjuk, hogy nagyon bánjuk ezeket, Uram, és kérünk téged, hogy bocsáss meg, és szeretnénk befogadni a mi szívünkbe téged. Szeretnénk, hogyha átvennéd az irányítást, és vágyunk arra, hogy újjáformálj bennünket. Vágyunk arra, hogy ezt az új életet élhessük te veled. Kérünk téged, hogy fogadd el a mi bűnbánatunkat, formálj bennünket újjá. Amen. Amen. Most pedig hívom előre azokat, akik a bemerítkezésben fognak részt venni. Gyertek ide, kicsit ezt hátrébb húzom. És ezt közben kikapcsolom. Elvileg ezt bekapcsoltam, úgyhogy működni fog. És hát néhány kérdést szeretnék föltenni nektek. Mindenkinek megvan a saját története, és úgy már ezt hallottuk, de most ebből egy-két gondolatot fogunk meghallgatni. És hát először, Imre, téged kérdeznélek, hiszen talán mondhatjuk, hogy hát te jöttél a legmesszebbről, nem csak azért, mert hogy egy idős vagy velem, és úgy vagy fiatal, mint én, hanem hát azért is, mert azért az életed az jó sokáig, hát nem, mondhatjuk, hogy nem Istenről szólt. És a kérdésem az felét, hogy egyáltalán miért kezdtél el járni mondjuk a mi közösségünkbe, és mi az, ami motivált téged abba, hogy Istent keressed? És akkor majd tarts közel a
mikrofonhoz. Ez 2018 februárjában volt. A miértre, hogyha egyszerűen akarnák válaszolni, akkor azt mondom, hogy nem tudom. De az elmúlt 2,5 év alapján azért egyértelműen tudom mondani, hogy Isten meghívására. Én akkor már azért elég pár éve kerestem az életnek, meg a létezésemnek az értelmét. Arra a vonatkozásra, hogy miért ebbe a gyülekezetbe, az talán a meghívásnak a része, az, hogy ebbe a gyülekezetbe milyen elfogadással és szeretettel találkoztam, az mutatja azt, hogy az elmúlt 2,5 évet abszolút itt töltöttem, és segített azon az úton, hogy megtaláljam Krisztust. A másik fele mi volt a kérdésnek?
Igazából, hogy mi az, ami motivált téged, ahogy Istent keresed?
Igen. Ez gyakorlatilag ugyanez volt, hogy az első alkalom után tudtam, hogy vissza fogok jönni, pontosan azért, amit elmondtam, hogy mit éreztem, amit úgy a hétköznapi világban azért nem az addigi életem folyamán, és azt gondoltam, hogy ha Istennek ehhez köze van, akkor ezt én szeretném megismerni.
Köszönöm szépen. A másik kérdés, második kérdés az Baluhoz fog szólni, Balázshoz, csak őt így hívjuk itt a Gyuliben, hogy Balu. Hogy tudom azt, hogy benned azért nagyon komoly harcok dúltak. Emlékszem arra, amikor úgy eljöttél focizni, de azt is csak azért nagyon ritkán, és úgy látszott rajtad, hogy sok kérdés van benned, hogy mielőtt átadtad az életedet Istennek, hogy tudnál-e mesélni erről, hogy mik voltak ezek a harcok, mi az, amin így keresztül mentél?
Hát igen, lényegében ez az időszak ilyen 16-tól 18 éves koromig zajlott. Ugye én olyan családból jöttem, ami tető keresztény család, és jártam ide ebbe a közösségbe, stb. Tehát volt közöm ehhez a dologhoz. Én nem úgymond idősebb koromban csöppentem bele ebbe az egészbe, hanem már fiatalabb koromban is. És ebből fakadólag én nekem így idősebb koromban ezeken így járt az eszem, és próbáltam ezekre választ találni. Hát lényegében olyan, tehát amúgy általános kérdések, mint amit Laci te is a prédikáció alatt megfogalmaztál, hogyha Isten van, akkor miért vannak szenvedések, miért van nyomorúság, és ehhez hasonlók. És tényleg ezekkel a dolgokkal én nem tudtam mit kezdeni. És hát én olyan vagyok, hogyha valami nekem így a lelkemben, meg az értelmemben nem áll össze logikailag, akkor azzal nem nagyon tudok azonosulni, és tényleg nem tudom azt teljes szívvel átélni, és teljes szívvel vállalni. És én nekem ez volt igazából a fő harc és visszatartó erő, hogy amíg én ezekre a kételkedésekre és bizonytalanságokra választ nem találtam, addig igazából nem is akartam úgy tenni, mint aki azonosulni tudna ezzel a dologgal. És hát igazából a válaszok szépen lassan érkeztek, akár igehirdetések alatt, akár igazából teljesen hétköznapi alkalmakkor, és igazából így szépen lassan összeállt a dolog, fejben is és lélekben is, és ez annak is az eredménye, hogy most itt vagyok.
Köszönöm szépen. Hát Abigailtől kérdezem a harmadik kérdést. Ugye Abigailről tudni kell, hogy ő neki misszionáriusok a szülei. Tehát az ember azt gondolná, hogy hát akinek misszionáriusok a szülei, hát az nyilván ő már rendben van Isten előtt, és hogy az egyik kérdésem ez, hogy tehát a misszionáriusok szüleinek is meg kell térni szerinted, vagy hogy van ez a dolog? És a másik kérdés pedig az, hogy tudom, hogy azért volt olyan dolog, ami előtt elkötelezted magad Krisztusban, hogy távol tartott Istentől, hogy tudnál erről beszélni, hogy mi volt ez.
Hát igen, meg kell térnie azoknak is, akiknek misszionáriusok a szülei. És hát igazándiból az, hogy ők misszionáriusok voltak, ez igazándiból hát befolyásolta a megtérésemet, de nem ennek volt a kulcs szerepe, és hát szóval igazándiból, ami pedig visszatartott Istentől az, egyrészt a misszionárius szerepből adódóan én már nagyon egészen fiatalon hittem Istenben, és hát átadtam neki az életemet, amennyire azt annyi idősen tudtam, de hát ahogy nőttem, egy gondolat az, hogy nem érdemlem meg Isten megváltását, hát bekerült a fejembe, és akkor egy olyan időszakom volt, hogy bár tudtam, hogy Isten meghalt értem, és ezt kiskorom óta igazándiból, hát nem is, de nyilvánvalónak tartottam, nem tudtam igazán elhinni, hogy tényleg megérdemelném ezt a megváltást, vagy hogy tényleg méltó lennék-e a megváltásra, és hát Isten megmutatta, hogy igen, de engem az a gondolat, hogy semmire se vagyok méltó, ettől távol tartott.
Köszönöm szépen! A következő kérdés az mind a hármatokhoz szól, úgyhogy majd mindenki, amit gondoltok, örülünk neki, hogyha válaszoltok rá, hogy igazából mi volt az, amire azt tudjátok mondani, ami miatt hát érdemes elkötelezni Isten mellett magatokat, vagy hogy ti miért köteleztétek el magatokat Jézus Krisztus mellett. És akkor Imre.
Hát a folyamat részén, amikor megértettem, hogy mit jelent az, hogy Krisztus értem is meghalt, az gyakorlatilag egyértelmű válasz volt, hogy az a legkevesebb, amit tehetek, hogy az életemet felajánlom.
Igen, én nekem is hasonló ehhez a válaszom. Én még annyival egészíteném ki, hogy én nekem a megtérésemkor egy elég drasztikus élmény volt. Tehát egy elég komoly tükröt tartott elém Isten, amivel bele kellett néznem, és nem tetszett az, amit ott láttam. És ebből fakadóan igazából tényleg magamra tekintettem, de ezzel együtt Istennek megláttam a kegyelmét is, hogy tényleg engem meg szeretne változtatni, és engem át szeretne formálni. És nekem ez volt még egy olyan dolog, amellett igen, hogy Krisztus meghalt értem, és ez a legkevesebb dolog, amit én ezért a dologért tehetek, hogy ezt én is kifejezem itt és most, hogy tényleg igazából nekem nem volt kérdés nagyon ott és akkor a megtérésemkor, hogy ez most egy igen vagy egy nem lesz a válasz. Elég egyértelmű volt, hogy én hogyan képzelem el az életemet ezután, az élmény után, és hát ez az a válasz volt, hogy én Krisztussal szeretném élni az életemet, és ő hozzá szeretném igazítani a mindennapjaimat.
Hát nekem is igazándiból hasonló, hát az a tudat, hogy valaki meghalt az életemért, és az összes bűnemet felvitte a keresztre, és azért halt meg, hogy én éljek. Hát ez elég nagy ok arra, hogy átadjam az életemet, és az, hogy átadom az életemet neki, az hát egy viszonzása ennek a gesztusnak, de igazándiból nem azért halt meg értünk, hogy átadjuk neki, hanem mert ő egyszerűen szeretett minket, és tényleg meghalt értünk, és nekem nagyon sokat segített az önelfogadásomban, és ha ő nem tartott volna méltónak erre, akkor én se tartanám magam semmire, de ő az egész életét adta értem, és ez nekem jelenti azt, hogy érek valamit.
Köszönjük szépen. Még lesz egy utolsó kérdés, csak elhangzott itt többször ez a megtérés, hogy pár szót mondanék erről, hogy ez tulajdonképpen ez nem egy titokzatos, ilyen misztikus dolog, hanem ez annyit jelent, hogy hát mondjuk így, hogy 180 fokkal megváltoztatom az útirányomat, vagy a gondolkodásomat. Tehát eddig így gondolkoztam, hogy az életnek még nincs értelme, meg csinálom, amit akarok, és ezután pedig azt mondom, hogy hát van Isten, és akkor az Urat fogom követni. És ez egy döntés a szívünkben, amit persze megelőz egy csomó dolog, hogy gondolkozunk, de egyszer csak megszületik, és akkor döntünk. Ezt nevezi a Biblia megtérésnek, és amikor ez megtörtént, akkor Isten ezt úgy visszaigazolja, és átformálja az életünket, és újjá formál bennünket. És ehhez kapcsolódik a utolsó kérdésem, ami mindhármatokhoz, hogy amióta az Urat követitek így, hogy elköteleztétek magatokat mellette, hogy tulajdonképpen beszélnétek arról egy kicsit, hogy mit jelent ez a hétköznap, hogy mit jelent számotokra az, hogy Krisztust követitek? És akkor ugyanígy először Imre, aztán számkor.
Hát ez gyakorlatilag az elmúlt 2,5 évnek az én esetemben ugye egy folyamata volt. Az én esetemben nem volt egy ilyen drasztikus pont ebbe, de alapvetőleg a hétköznapi életembe, fizikai értelembe is, és lelki értelembe is az a 180 fokos fordulat az létrejött, tehát mind gondolkodásba, mind cselekedetekbe, emberekhez való viszonyulásba, minden téren változtam nagyon sokat.
Hát én nekem, hogyha nagyon le kéne egyszerűsíteni ezt a dolgot, akkor azt mondanám, hogy én nekem Krisztus a példaképem. Tehát a hétköznapi életemben, vagy az egyszerű hétköznapjaimban is próbálok olyan döntéseket hozni, és úgy reagálni, úgy cselekedni az emberekkel szemben, ahogyan Krisztus tenne. És nekem talán ez az alapja az egésznek, hogy tényleg én Krisztust tartom a példaképemnek, és ez kiad az egész életemre, kiad a döntéseimre, a reakcióimra, a válaszaimra, és stb.
Nekem, hogyha egy ilyen hát Istent ezáltal úgy látom, mintha lenne egy mennyi apukám, és ez nekem azt jelenti, hogy állandóan figyel rám valaki, és minden lépésem mögött van, és tényleg minden döntésem, és hát az életemben történő dolog mögött nem egyedül állok, és nem egyedül döntök, és nem egyedül harcolom meg a csatáimat, hanem Istennel magam mögött és mellettem.
Köszönöm szépen. Mind a hármatoknak nagyon köszönjük, hogy így kicsit beengedtetek a gondolataitokba, meg amit éreztek, meg ami történt. Most pedig akkor már nincs más hátra, mint hogy a bemerítkezés következik, hogy a zenészeket kérem is, hogy jöjjenek előre. Majd a bemerítés után pedig lesz néhány ének, amiben dicsérhetjük a mi úrunkat. Most egy pici átalakulás lesz, mert le kell venni a cipőt, meg ilyesmit. Úgyhogy annyit kérnék, hogyha valaki szeretne, fölállhat, csak majd a közvetítés miatt esetleg itt ezen a részen, nem tudom, hogy az föl lehet állni, azt mondja Péter.
Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.
Szívemben áldó, ő váltam Jézus. Szívemben áldó, követem Jézus.
Szívemben áldó, követem Jézus. Nincs vissza út, nincs vissza út.
Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk.
Pedig Isten embere, törekedj igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, álhatatosságra, szelíd lelkűségre. Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt.
Hol
szívemben eldőlt. Követem Jézust, szívemben eldőlt. Követem Jézust, szívemben eldőlt. Követem Jézust, nincs vissza út, nincs vissza út. Keresztnek arca, világnak hátra. Keresztnek arca, világnak hátra. Keresztnek arca, világnak hátra. Nincs vissza út, nincs vissza út. Van bűnbocsánat, van örök élet. Van bűnbocsánat, van örök élet. Van bűnbocsánat, van örök élet. Ezt elmondom, nem titkolom. Van bűnbocsánat, van örök élet. Van bűnbocsánat, van örök élet. Van bűnbocsánat, van örök élet. Ezt elmondom, nem titkolom.
Köszönöm, hogy itt lehetünk előtted, és köszönöm, hogy követhetünk téged. És köszönöm, hogy már Abigaillel, Imrével és Balúval is majd együtt örülhetünk a mennyben, és dicsérhetjük a neved. Amen.
Jézus, véget ér az szüntelen halt. Dicsőséget feltárul majd, lesz egy nap. Elküld mind tartom
pedig imádkozni fogunk a bemerítkezőkért, úgyhogy kérem Csabát, Attilát, hogy gyertek ti is, és a gyülekezetet meg kérem, hogy álljunk most föl. Benneteket meg kérlek, hogy így a gyülekezet felé térdeljetek le. Úr Jézus Krisztus, hálát adok neked ezért a csodálatos napért. Hálát adok neked Abigailért, hogy életet adtál neki, és hogy új életet is adtál neki. Hálát adok azért, hogy te végtelenül szereted őt. Uram, hálát adok az ő kincseiért, amit adtál neki, azért a sok-sok értékért. Kérlek téged, hogy vezesd őt az egész életével. Add Uram, hogy tudjon képviselni téged ebben a világban. Add Uram, hogy szabadon, békességben élhessen az ő lelkében. Kérlek, hogy támogasd őt az ő magánéletében, az ő szolgálatában, az ő munkájában majd. Most különösen kérlek az ő tanulmányaiért, hogy áld meg őt, Uram. És hadd legyen ő a te szeretett tanítványod egész életében. Ámen.
Amen.
Mennyi Atyám, köszönöm neked Imre életét, köszönöm, hogy te lehajoltál hozzánk, megkerested őt, és meg is találtad. És köszönöm, hogy hallgattál rá, meghallgattad az imádságait, a könyörgéseit. Láttad őt itt térden állva, láttad őt sírva vagy örülve, Uram. Köszönöm neked, hogy te megváltottad őt. Köszönöm, drága Jézus, hogy te meghaltál érte a kereszten, és köszönöm, hogy Imre ezt megértette. Kérlek, Uram, hogy tartsd most a te kezedben az ő életét, az ő szívét, a lelkét, Uram, fedezd be szárnyaiddal, óvjad és vigyázd őt az életében. Vigyázz rá a munkájában, a kapcsolataiban, minden dologban, Uram, amit dönt és kezdeményez, Uram, te tőled vegye el a tanácsot. Tedd őt bölcs férfiúvá és erős férfiúvá. tudjon megállni előtted bátran és büszkén, tudja hirdetni az evangéliumot, az örömhírt, amerre jár, az életével, a szavával, a szívével, a gondolataival is, Uram. És töltsd be a te drága szent lelkeddel túlcsordultig, Uram. Köszönöm, hogy itt lehet közöttünk. Amen.
Amen. Mennyei atyánk, a názareti Jézus nevébe jövünk hozzád, és Uram, én köszönöm neked Balút, és köszönöm azt a kegyelmet, amivel megajándékoztad az ő életét. Köszönöm az ő szüleit, Uram. Köszönöm az ő fogantatását. Köszönöm, Uram, azt, hogy eljutott eddig a mai napig, amikor itt térdel előtted, Uram, ebben a szent jelenlétben. És köszönöm, Uram, hogy végig a te kegyelmed volt az ő életében, ami megtermékenyítette, ami vezette őt ezen az úton. És köszönöm, Uram, hogy a te kegyelmed lesz az, ami őt megtartja minden egyes napon, amit ezen a földön él. És atyám, én arra kérlek téged, hogy áld meg őt. Áld meg az ő hitben való járását. Add, Uram, hogy felnövekedjen egy érett krisztusi korra a názareti Jézus nevében. Uram, imádkozom azért, hogy tedd az igének a szerelmesévé. Tedd a te jelenlétednek a vágyakozójává. És köszönöm neked, Uram, azt, hogy kérhetem, hogy most töltsd be őt a te szent szellemeddel. Imádkozom, Uram, azért, hogy te kereszteld meg őt, és legyen a te irgalmad, a te kegyelmed, a te erőd és a te bölcsességed az ő életében minden egyes napon. Imádkozom, Uram, azért, hogy tedd őt példaképpé nagyon sok fiatal előtt, itt a gyülekezetben, vagy az életében, ahol éppen jár. Kérlek téged, Uram, hogy a te kegyelmed, a te irgalmad töltse be az ő életét ma is és minden egyes napon. A názareti Jézus Krisztus nevében. Amen.
Maradjunk most még állva, és egy ti helyre mehettek, és egy éneket fogunk énekelni befejezésül, legyen ez az Isten dicsőítő ének, hogy teljes szívünkből kiáltsunk most így ebben az énekben hozzá.
Még a kegyelem és a szívem örül, Jézus eljött hozzám, rajtam megkönnyörül. Kinyújtott a karját, zseniden felemelt, amíg élek, azt a percet nem felem el. Oh,
Jézus mellett élni, ez a legjobb dolog. Húgálok és táncolok, mert szabad vagyok, és velem lassul és táncolok meg. Jézus győzelem élő zenged új éneket, és velem lassul és táncolok meg. A bárány dicsőségét hirdetem, lassul és táncolok meg.
Üzenete által. Amen. Testvéreim, az Úr Jézus visszajövetele közel van.
Jöjj,
Uram, Jézus. Amen. Foglaljatok helyet.